Újra nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a mai napon lapozzunk a Máté evangéliumának az utolsó 5 verséhez, tehát Máté evangéliumának 28. fejezet 16. versétől fogom olvasni a Máté evangéliumának a végéig. Ki is vetítem az igét, láthatjuk a Bibliánkból, de láthatjuk a kivetítve is. 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségbe fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Úr Jézus, köszönjük neked ezeket a szavakat, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy ezen a reggelen feltámadtál a halálba, és az Isten nem hagyott ott. És hogyha fáj itt, ott, amott, és a betegségbe egyszer el kell mennünk ebből a földi életből, akkor is van reménységünk, hogy hozzád megyünk. Nem maradunk a seholban, nem céltalan az életünk, hanem tudjuk azt, hogy hozzád tartunk. Segíts bennünket arra, hogy mind haláli hűségesek legyünk te hozzád, formálj bennünket, és taníts bennünket ezen a mai napon a te igédből, a te nevedben, Úr Jézus. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mindenféle híreket hallunk mostanában, nagyon kemény és nagyon durva hírek érnek el bennünket, akár természeti katasztrófák terén, vagy akár az ukrán-orosz háború miatt. És az egyik ilyen kéthetes hír körülbelül az, amikor jött Oroszországból a hír, hogy Putyin 300 ezer tartalékost von be, parancsot adott ki, hogy vonuljanak be a hadseregbe, háborúzni, harcolni az ukránok ellen. És hát hallottam olyan riportot, amikor azt mondta egy orosz férfi, hogy hogyan vonuljak be, amikor a feleségem is ukrán. Hogyan harcoljak az ukránok ellen, amikor a fél családom az oda valósít. Tehát egy értelmetlen dolognak tart, és ebből kifolyólag tömegével, ezrével próbálták a férfiak elhagyni Oroszországot, vagy akár családjaikkal együtt. Nagyon gyorsan kellett dönteniük, például a repülőjegy árak a csillagos égig mentek, vagyonokért menekültek, akár magángépeken is, hogy ne kelljen a háborúba bevonulniuk. Lehet, hogy az egész vagyonukat feláldozták arra, hogy kiussanak Oroszországból, és hosszú sorok álltak akár a finn határon is, hogy menekültek autó vagy gyalog, ahogy tudtak. Tehát amikor jött a parancs, akkor látták azt, hogy ez nem jó, és hogy ennek nem így kellene lenni. És amikor a parancsról beszélünk, hogy nekem is parancsol valaki valamit, akkor úgy általában az embert, de a gyerekeinket is kirázza a hideg, nem? De milyen dolog ez, hogy nekem bárki parancsol valamit? Vagy miért kellene nekem ezt teljesíteni? Viszont a Bibliában, ahogy olvastuk az alapigénket, nem idegen kifejezés az, hogy parancsot ad az Isten nekünk valamire, vagy parancsot ad az Úr Jézus, hogy ezt meg ezt cselekedjük meg. És biztosan láttátok, vagy ha nem, akkor mondom, hogy az állítatban most egy új témakört kezd el, a nagy misszió parancs, és ebben is szeretném összefoglalni a mai tanításnak a velejét, hogy a nagy misszió parancs. Három dologról szeretnék beszélni ezen a ma délelőttön az igének a fényében, és hogyha megnézzük az alapigénket, akkor láthatjuk azt, hogy ez a felolvasott igeszakasz egy nagyon szomorú számadattal kezdődik, ugyanis azt olvassuk, hogy a 11 tanítvány elment a Galileába. Jézus földi szolgálatával kapcsolatban folyamatosan a 12-ről beszél a Biblia, itt pedig már a 11 szerepel. Kettő fejezettel korábban még 12-ről beszél Máté evangéliuma, és azt így olvassuk, hogy Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Alig egy kicsivel korábban még Biblia folyamatosan 12-ről beszélt, és itt már azt látjuk Máté evangéliumának a végén, hogy 11-ről beszél. És a sátán nem kímélte még azokat sem, akik a legközelebb álltak az Úr Jézushoz. Megvolt a kulcs Júdás szívéhez. Megtalálta azt a belépési pontot az ördög az ő szívéhez, ahol uralmat tudott venni az ő életén. És hogyha megnézzük János evangéliumában, hogy mi volt a kulcs, akkor látjuk azt, hogy 6 nappal korábban, amikor húsvét előtt ott volt Jézus Betániában a tanítványokkal együtt, akkor ott élt egy Lázár nevű ember, és ők együtt vacsoráltak, és közben a betániai Mária nárdus kenettel odament, megkente az Úr Jézus lábát, és a hajával megtörölte. És akkor Júdás azt mondta erre, hogy tanítványi közül az egyik Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért juttatták az árát, miért nem juttatták az árát a szegényeknek? Tehát Júdás sajnálta Jézus lábáról ezt a kenetet, sőt, Jézus mondta már így előre, hogy hát ez a halálomra lesz, ez a kenet, de Mária, a betániai, fontosnak tartotta ezt a cselekedetet, hogy megkenje Jézus lábát, megtörölje a hajával azt. De Júdás nem azért mondta, mert hogy annyira sajnálta volna szegényeket, hogy jaj, mit fognak enni, jaj, mi lesz velük, mi a sorsuk, hanem azért sajnálta, mert tolvaj volt. Ahogy olvassuk Máté evangéliumánál, akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Júdás nagyon szerette a pénzt. Ő volt tanítványoknak a pénztárosa. A szívéhez nőtt a pénznek a szeretete, szerelme. És érdekes az két dolog. Az egyik az, hogy Jézus nyilvánvalóan ezt tudta. Tudta azt, hogy Júdás mit csinál. Hogy meglopja a közös költségvetésüket. De Júdás is megtűrte az életében ezt a bűnt. Ott volt, hallotta az evangéliumot. Az Isten testet öltve ott volt mellette. Látta a csodákat. És Júdás ennek ellenére nem tért meg a bűnéből, hanem elviselte a gonosz jelenlétét az életében. És ezzel a megtűrt bűnnel Júdás jogalapot biztosított annak a szellemi világban, hogy az ördög úgy használja őt, ahogy akarja. És tudjátok, nem sokára úrvacsorát fogunk venni, és amikor készültem, akkor hasított belém ez a döbbenet, amit itt olvasunk mindjárt János evangéliumánál, hogy Júdásba mikor ment bele a sátán. Tudjátok ezt? És János evangéliumában ezt olvassuk, Jézus így felelt: az, akinek én mártom be a falatot és odaadom. Megkérdezték, hogy ki az, aki elárulja őt. Bemártotta tehát a falatot és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, és akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Megtűrte a bűnt Júdás az életébe. És amikor az úrvacsorát, az első úrvacsorát vették, abban a pillanatban nem az áldást vette magához, hanem magát, a gonoszt. A sátán beköltözött az életébe. Aki nyilvánvalóan Jézus meg akarta ölni, meg akarta gyilkolni. Ezek után az Úr Jézusról tudjuk azt, hogy a tanítványaival elment a Getsemáné kertben, és ide vezette a Judás a főpapokat, meg a katonákat, a felbőszült tömeget, felbőszített tömeget, hogy csókkal elárulja a messiást. És tudjuk azt is, pár Péter azért próbálkozott egy kis kardozásra, de tudjuk azt, hogy amikor Jézust elfogták, akkor a szélrózsa minden irányába tanítványok elfutottak, elmenekültek. És nem olvasunk arról, hogy bármelyikük is vallást tett róla, hogy Jézus egy igaz ember, hogy Jézus a messiás, hogy Jézus az Isten fia. Sőt, inkább azt olvassuk, amikor Kajafás udvaránban Jézust vallatták, akkor ott volt Péter is, és a szolgáló lány, amikor rákérdezett, hogy nem te is közülük való vagy? Hogy háromszor megtagadta az Úr Jézust, mielőtt megszólalt a kakas. Tehát inkább ezt olvassuk a Petroszról, a kőszikláról, hogy ő is megtagadta Jézust. Senki nem állt ki az Úr Jézus mellett a tanítványai közül. De aztán később azt látjuk, amikor Júdásba valami elkezdett motoszkálni, elkezdett gondolkozni azon, hogy mit csináltam? Mit követtem el, amikor látta, hogy elítélik Jézust, megszólalt a lelkiismerete. Már bocsánat, hogy így fogalmazok, azt mondja, mi a francot csináltam? Néha az életben mi is vagyunk így, amikor elkövetünk olyan hibát, hogy utána rádöbbenünk, hogy ez most mi volt? Ezt miért csináltam? Miért mondtam? Miért így? És hát amikor Júdás megbánta a tettét, visszament a főpapokhoz, Máté evangéliumánál így olvassuk, amikor pedig Júdás, akit őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzád, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöt eltávozott, ment és felakasztotta magát. Döbbenet ez a jelenet, amit itt látunk. És amikor az előbb azt mondtam, hogy senki nem állt ki az Úr Jézus mellett, senki nem mondta, hogy igaz ember lenne, vagy hogy ő a messiás, akkor mondhattátok volna azt, hogy de Júdás kiállt mellette. Elárulta őt, de utána megszólalt a lelkiismerete, oda ment a főpapokhoz, visszadobta nekik az ezüstöt, és azt mondta, hogy igaz vért árultam el. De a főpapokat ez már nem érdekelt, és azt mondták, hogy nem is tesszük a kincstárhoz ezt a pénzt, mert hogy ez egy vérdíj. Döbbenet az is, hogy Júdás elkövette bűnt, mert a sátán belement. Onnantól kezdve ő beszélt belőle, ő motiválta, ő mozgatta. Elárulta Jézus, de aztán megbánta a tettét, és bár ismerte az Úr Jézust, ismerte azt, hogy milyen szeretetteljes, megbocsátott a vámszedőnek, aki lopta a zsidókat, és beárult a zsidó létére a rómaiaknál őket. Megbocsátott Jézus a parázna Máriának, akinek nem tudom hány kapcsolata volt, de megbánta bűnét, és megbocsátott neki. Jézus megbocsátotta a farizeusoknak is, olyan szíve volt, mert imádkozott értük, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Júdás ismerte Jézus lelkét. Tudta azt, hogy nincs olyan bűn, amit ne tudna Jézus, ne akarna megbocsátani, ha ő megbánja azt. De ennek ellenére Júdást annyira bántotta az, hogy elárulta a messiást, igaz vért árult el, hogy nem tudta önmagának megbocsátani ezt, és felakasztotta magát. Nem olyan régen sajnos volt egy olyan temetésem, ahol egy 20 éves fiú, ki leugrott a Dunáról bele a vízbe, őt kellett temetnem. Ilyenkor nehéz bármit is mondani. Elkeseredett a srác, és azt gondolta, hogy ez lesz a megoldás. És tudjátok, én már bátorítottam olyan embert, aki öngyilkos akart lenni, és mondtam neki, ne tedd, mert nem menekülsz meg a nyomorodból. Mert az Isten azt mondta, hogy az embergyilkosnak nincs helye a mennybe. És ha önmagadat gyilkolod meg, akkor is embergyilkolsz meg, független attól, hogy te vagy az. De amikor temetés volt, akkor hát imádkoztam én is azon, hogy mit mondjak. És tudjátok, az a jó hír, hogy nem nekünk kell ítélkezni. Sőt, mondja Jézus is, hogy ne ítélkezz. Mert amilyen mértékkel mérsz, neked is olyan mértékkel fognak mérni. És hirdettem a reménységet, mert még akár zuhanás közben, vagy fuldoklás közben is az ember megbánhatja a tettét. Nézzétek a Latornak, néhány pillanat elég volt ahhoz, hogy kimondja, hogy én Uram, én Istenem. Hogy te vagy a megváltó, te vagy a szabadító, és hogy emlékezné meg rólam Hájesz királyságodban. Néha elég annyi, és ne ítélkezzünk, akárki, akárhogy megy ebből a világból, nem a mi dolgunk ítélkezni. Se a halottak felett, se az élők felett. Nem tudjuk, hogy mi lett Júdással a kötélen lógva. De Jézus azt mondta egyébként még életében, hogy jobb lett volna, meg se születik. Mert azt mondta, hogy aki elárul engem, aki elárulja az emberfiát, annak az embernek jobb lett volna, meg se születik. És ennek ellenére, hogy ott volt a kegyelem Istene Júdás mellett 3,5 évig, nem értette meg, hogy Jézus még ezt a bűnét is meg tudta volna bocsátani. Péter megtagadta Jézust, de ő felfogta azt, hogy van kegyelem. Rájött arra, hogy önmagától kevés. Hogy az, ami az, az erős ember, az, aki karda levágja a szolga fülét, és hogy ő volt a kőszikla, amikor összement icipicire, mert az a szolgáló lánynak nem tudta Jézus megvallani, hogy ő a Mesiás, és én is a tanítványa vagyok, és te mit dumálsz nekem? Nem tudta megvallani, akkor rádöbbent arra, hogy kevés önmagától. De ő mégse akasztotta föl magát, Péter, hanem megtért, és beismerte azt, hogy szüksége van az Úr Jézusra, és később rá döbbent arra, hogy szüksége van az Isten jelenlétére, szüksége van arra, hogy a Szent Lélek, Szent Szellem lakozást vegyen az ő testében, és abban a pillanatban, amikor pünköskor Pétert is betöltötte Szent Lélek, kinyitotta az ajtót, és hirdette az evangéliumot bátran. A nyuszi Péter, aki addig félelembe élt, egyszer csak kitépte az ajtót, és több ezer embernek hirdette az evangéliumot, és megtértek az emberek. És tudjuk azt, hogy az összes tanítvány, aki a szélrózsa minden irányába szaladt Gecsemáni kertből, egy kivétellel mind mártír halált halt. János volt az, aki megöregedett. De őt is próbálta Domitianus kinyírni, csak nem sikerült neki. Mert az Isten azt akart, hogy élje túl, és kerüljön a Pátmos szigetére. A második dolog, amit az igényben benne van, azt mondja az Úr Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Jézusnak ez nem csak egy ilyen liturgikus gondolata volt. Hú, egy zsebkendőt kérek szépen. Jó, hogy Misivel együtt szoktunk így zokogni, úgyhogy neki is van zsebkendője. Készülünk rá, csak én nem készültem. Szóval azt mondja az Úr Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez nem egy közhely volt. Ez nem egy olyan mondat volt, amit na most ilyenkor illik mondani, mielőtt elragadtatik a mennybe. És biztos vagyok benne, hogy sokatok fejébe, szívébe előjött az a jelenések könyve, gondolat idézet, amikor János a Pátmos szigetéről szellemében elragadtatott a mennyországba, és belepillanthatott abba, hogy mi van a mennybe. És amikor oda került a mennyei Jeruzsálembe, akkor tudjuk róla azt, hogy nagyon nagy szomorúság töltött el a mennyországba János, és zokogott. És ezt olvassuk a jelenések könyvében, és láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány oda ment és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És újéneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Jelenések könyvének 5. fejezetének az első 10 versét olvastam. Jézus a saját vérével vásárolta meg a te és az én lelkemet a kárhozattól, az ördögnek a fogságából. És ezért méltó lett arra, hogy kinyissa a könyvek könyvét. Kinyissa azt a könyvet, amiben benne van az üdvözülők neve. Kinyissa azt a könyvet, amiben benne van az idők végezetének a történései. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Miért fontos ez a mi számunkra? Mert ez egy nagyon jó hangzik így, hogy neki adatott, de ránk nézve ez miért fontos? Pontosan. Mert amikor segítségül hívjuk az Úr Jézust, akkor nem akárkit hívunk segítségül. És hogyha hittel kimondjuk az ő nevét szívében, szívünkben hiszünk benne, és szánkkal vallást teszünk róla, akkor üdvösségünk van. Egy pillanat alatt üdvössége lehet az embernek. Mert az ördögnek akkor menni kell. Akkor már nincs menekvés. Tehát nem tudja az embert fogjul tartani. Ha valaki segítségül hívja az Úr Jézust, az ördögnek menni kell. Mert Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Ez egy nagy titok, amikor az ember hitre ébred és megtér, és azt mondja: Úr Jézus, legyél az én életemnek az Ura. És a harmadik dolog, amiről még szeretnék beszélni, ez a tegyetek tanítvánnyá. Az alapigényhez visszalapozva, azt mondja Jézus, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és a görögben nem a megkeresztelve szavunk szerepel, hanem hogy merítsétek be őket az Atyának, Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítványság kérdése nem új keletű. Látjátok, hogy itt az ókori iratban benne van ez, hogy tegyetek tanítvánnyá. Azért mostanában hála Istennek, hogy egyre többet hallunk a tanítványságról, tanítványképzésről. De mit is jelent ez? Evangelizáció szempontjából mi nagyon szeretjük azt, hogy megszervezünk egy alkalmat, és jöjjön el sok ember, de alapvetően kevés időt tudunk velük foglalkozni. Tehát sok emberrel töltünk kevés időt. És hogyha megnézzük azt, hogy az Úr Jézus hogy hogyan cselekedett, akkor azt látjuk, hogy kevés emberrel, 12-vel töltött sok időt. Mi azt szeretjük, sok emberrel töltünk kevés időt. Jézus meg pont fordítva csinálta: kevés időt, kevés emberrel töltött sok időt. Azt a 3,5 évet többnyire a tanítványaira szánta, és néha több ezer ember előtt hirdette az örömhírt, az örömüzenetet. Érdekes ez a tanítványságnak a lényege. Az olyan, mint amikor valakinek van egy nagyon erős, nagyon jó parfümje, és hogyha sok időt töltesz vele, vagy ha netalántán ő még meg is ölelt téged, ez a jó illat átragad. És akkor valahol megjelezte, lehet, hogy nem is érzed önmagadon azt a jó illatot, de megérzed azt, hogy de jó illatod van. És akkor ismered ezt az illatot, és azt mondja, te nem úgy találkoztál vele, és akkor, hát, de igen, honnan tudod? Hát, mert lehet érezni a Krisztus illatát, mondjuk. És azt mondja az ige is, hogy legyetek Krisztusnak a jó illatai. Hogyha vele sok időt töltünk, ha ott vagyunk az Úr Jézussal imádságban, ott vagyunk bőjben, odaszállásban, lehet, hogy mi észre is vesszük magunkon a változást, és küzdünk még a bűneinkkel, de megérzik az emberek rajtunk, hogy a Kriszt valamiért te más vagy. Az a Krisztusnak a jó illata. De hogyha meg akarnánk fogalmazni azt, hogy mi a tanítványság, akkor röviden így lehetne, hogy a tanítványozás az a kapcsolaton alapuló tapasztalat, amikor az egyik ember átadja a másiknak azt, amit Istentől kapott. Nem az a tanítványozás, amikor én a saját kútfőmből elkezdek okosságokat mondani, hanem az, amit én is Istentől kaptam, azt átadom, az ige úgy fogalmaz, megbízható embereknek. Amikor valaki elfogadja az Úr Jézust megváltójának, amikor valaki azt mondja, hogy én szeretném őt követni, akkor őket lehet tanítványozni. Jézus kiket tanítványozott? Akiket elhívott, és követték őt. Gazdag ifjút akarta tanítványozni? Igen. De ő neki többet ért a vagyona, és nem követte az Úr Jézust. És a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy kis számú emberekkel, tehát mondjuk lenne valaki, aki azt mondja, igen, én szeretném átadni azt, amit az Úr Jézusról kaptam, akkor 2-3 emberrel hetente találkozol, és amit az Istentől kaptál, átadod neki. Mi ezt Baján, meg a Bai gyülekezetben gyakoroltuk is, és nagyon hatékony ez. Mert személyes, és az emberek elmondják ebben a kicsi körben az ő szívük bánatát, és megnyílnak, és fejlődnek, és növekednek. Egy ennyire egyszerű dolog, hogy sok időt tölteni kevés emberre. És mire kell őket tanítani? Ez is egy jó kérdés. Azt mondja az Úr Jézus tovább, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És akkor itt érkeztünk vissza ahhoz a kifejezéshez, hogy parancs. Amikor mondjuk egy ország vezetője parancsol valamit, ami nem tetszik a népnek, akkor az embereket kirázza a hideg és menekülnek. Amikor az Úr Jézus parancsol nekünk valamit, akkor minket ne rázzon ki a hideg, mert ő a vérével megvásárolt bennünket a sátántól. Ha Jézus mond nekünk valamit, ha Jézus parancsol nekünk valamit, annak örüljünk, mert azt akarja, hogy jobb emberekké váljatok, jobb emberekké váljunk. Azt akarja, hogy megmenekülj a kározattól, azt akarja, hogy te másokat megments a kározattól. Ne torzuljon ez a fogalmunk a Biblia fényében, hogy parancsba kapunk valamit. És kaphatunk tőle parancsba valamit. És ha Jézus parancsol valamit, olyan jó lenne, ki tudnánk mondani ezt, hogy Úr Jézus, én végre akarom hajtani. Engedelmeskedni akarok neked. És lehet úgy is fordítani egyébként ezt az igét, a parancsot, hogy meghagy vagy rendel valamit. És akkor lehet, hogy kicsit már finomabb ez a kifejezés, nem arról van szó, hogy az Isten parancsolgat nekem. De én azt mondom, hogy ő megteheti az én életemben. Az embernek van lehetősége Jézus mellett dönteni, de van lehetősége ellene dönteni. Döbbenetes számomra az, meg szerintem többünknek, hogy az angyaloknak is volt lehetőség arra, hogy az Isten szolgálják, és arra is volt lehetőségük, hogy ellene menjenek. És a bukott angyalokból lettek a démonok, tudjuk. volt lehetőségük az Isten mellett dönteni, és az Isten ellen dönteni. És az utolsó ige kötőnk, ez egy nagyon rövid kis szavunk, hogy és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az íme talán a magyar nyelvben egy kicsit olyan, hát egy ilyen kötőszó féle. De a görögben, hogyha lefordítjuk szó szerint, akkor azt mondja, hogy vedd észre. Vedd észre, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veled vagyok a nyomorodban, veled vagyok a betegségben, veled vagyok a gyászodban, veled vagyok a nélkülözésben, veled vagyok akkor, ha fázol, mert drága a gáz, vagy reménytelen vagy, hogy lesz-e fűtés, én veled vagyok, azt mondja Jézus. Nem kell aggódni. Nem kell aggódni azok miatt, akik még nem az úréi, a gyermekeink közül akár. Nem kell aggódni a szüleim miatt. Nem kell aggódni azok miatt, akik miatt egyébként meg aggódnánk. De azt mondja Jézus, hogy vedd észre, hogy veled vagyok. És a te terheidet ő szeretné, ő akarja hordozni. És amikor a keresztre nézzünk, nem sokára ugye megemlékezünk Jézus megtört testére, kifolyt vérére, akkor ne csak a tövis koronát, ne csak a keresztet lássuk, hanem lássuk a tövit. A kereszt töve az a hely, ahova letehetjük a mi terheinket. Amikor bejövünk gyülekezetbe, lehet, hogy sok-sok teherre jövünk be. Alig bír el bennünket a szék. De nem is kell se nektek, se a széknek hordozni ezt a terhet, hanem hogy tegyük le Jézus lábaihoz a mi terheinket. És hogy mit tanulhatunk itt a gyülekezetben? Lehet, hogy néhányan fáradtak vagytok, kemény volt a hely, sokat dolgoztatok. Küzdötök azzal, hogy mindjárt elalusztok. És eszembe jutott egy olyan történet, amikor volt egy fiatal ember, mondjuk Gyuri, aki azt mondta, hogy hát ő szeretné a jogosítványt megszerezni, de a jogosítványnak az egyik feltétele az egészségügyi vizsga. És elkezdett oda járni tanfolyamra, de azon gondolkozott, hogy miért kell nekem ilyen dolgokat tanulni, amit itt a mentősök fárasztanak bennünket, és hát részt vett ezen az újraélesztési, meg az egészségügyi tanfolyamon, de nagyon unta. És akkor, amikor rájött arra, hogy hát ezt érdekesebbé is lehet tenni, akkor folyamatosan ott beszólogatott, elkezdett poénkodni, nyilván idegesítette vele az oktatót, és valahogy átment ezen az egészségügyi vizsgán. És amikor megszerezte a jogosítványt, akkor évek múlva ment, egyszer csak odaért egy kereszteződésbe, és azt látta, egy óriási nagy baleset történt. És azon gondolkozott, hogy hú, most gyorsan mit csináljam, megállt, kiszállt az autóba, elakadás jelző, odarról már több ember ott állt, és akkor kérdezték, hogy tud valaki újraéleszteni? Mert látták azt, hogy egy ember ott már nem lélegzik. És akkor mondja a Gyuri, mondja, hogy hát én tudok, oda ment, és akkor nézte, hogy lélegzik, nem lélegzik, mit csináljon vele, és akkor asított bele a tudat, hogy hát ő hogy vett részt az egészségügyi tanfolyamon. Hogy gúnyolt az előadót, poénkodott ott, igazából oda se figyelt, nagy nehezen átment a vizsgán, és hát ott rimánkodott, meg többen imádkoztak, meg ő is imádkozott, jaj, Uram, most segíts, hogy mit kell csinálni, meg eszembe jusson az, amire nem figyeltem oda rendesen. És akkor látja azt, hogy tele van a szája, hogy nem is lehetne lélegeztetni. Kitisztította a légutakat, elkezdte, utána a lélegezte, elkezdte a szívét masszírozni, és valahogy, hogy előjött az ismeret a fejéből, és mire megérkeztek a mentősök, ugye ez néhány perc elég ahhoz, hogy elmenjen az ember a földi létből, addigra már volt légzése, stabil lett a keringés, és akkor mentősök megvizsgálták, és akkor mondták, hogy megmarad. Megmarad, mert lélegzik, látják azt, hogy sikerült életben tartani. És akkor ez az ember azon gondolkozott, hogy mennyire nem volt méltó erre, hogy megmentse valakinek az életét. És értek, lehet, hogy néha úgy vagyunk mi itt a gyülekezetben, hogy hát, lehet, hogy nem is nekem szól ez az üzenet. Lehet, hogy ahogy Misi említette, lehet, hogy az igei hirdetőnek a személye nekem nem szimpatikus. Lehet, hogy nem állja a frufruja. Lehet, hogy olyan módon hirdeti az igét, hogy unalmas, hogy majd bealszok. De higgyétek el, hogy amikor itt elhangzik az Istennek az igéje, Bibliából olvasunk, és szól a tanítás, az azért van, hogy felkészüljünk a szolgálatra. Nem akkor kell felkészülni az életmentésre, amikor belekerülünk a helyzetbe, hanem előtte kell felkészülni. Azt mondja Pál Timóteusnak, igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Segítsen az Úr bennünket arra, hogy helyesen tudjuk fejtegetni az igazságnak az igéjét. Hogy ne emberi módon torzítsuk el, ne az én lelkem, az én jellemem torzítsa el az igazságot, az Istennek a beszédét, hanem a teljes igét, ami Istentől ihletett, azt tudjuk alkalmazni. És az a szeretetteljes Isten, aki megjelent itt a Földön, hogy azt az Úr Jézust be tudjuk mutatni az embereknek. Be tudjuk mutatni elsősorban a saját családunknak, a szűk környezetünknek, a munkatársainknak, a szomszédainknak. Azt az Istent, és amit itt tanultunk a gyülekezetben, vagy amit még tanulni fogunk, ezeket a gyöngyszemeket gyűjtögessük össze, mert eljön az idő, amikor szükségetek lesz rá. Hogy elő tudjuk venni a mi tarsunkban. Kívánom azt mindannyiunk számára, hogy hadd tudnánk megélni ezt, hogy milyen hatalmas, milyen szeretetteljes Istenünk van, és hadd tudnánk ezt továbbadni az embereknek. Amen.